Folytatjuk az arénát, a stúdióban várja Attila, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a Magyar Szövetség elnöke. Beszéljünk a játék szabályairól, azért az elmúlt időszakban voltak próbálkozások, voltak eltérések a különféle sorozatokban. Milyen szabályok szerint játsszák most a vízilabdát, és mennyire felkészült erre, mondjuk akár, hogyha az olimpiát tekintjük, a magyar válogatott?
Amit említettem, hogy a női vonalon volt egy világeseményünk, és amit itt a Duna Arénába szerveztünk a év elején, és ott már az új szabályok szerint játszották a hölgyek a mérkőzéseket. Ez egy próbája volt az olimpiának, azért nagyon nehéz, mert erre úgy kell reagálni, hogy azért a bajnokságokban még a régi szabály szerint, és azért mondom, hogy ez se teljesen igaz, mert egy-két szabály azért gyakorlatban használjuk, de a pályaadottságok és egyéb mások miatt még nem alkalmazzuk a teljes szabályrendszert. Ennek kettő oka van, az egyik az, hogy évközben nem akartunk váltani, mert azért egy olyan bajnokságba, amiben a régi szabály szerint játszunk, majd januártól egy másik szabályrendszer szerint folytatjuk, az úgy gondolom, hogy az nem korrekt, és ezt az elnökség ezt így határozta meg.
Nehezen lenne értelmezhető a végeredmény.
Abszolút, igen, igen. És a másik meg az, hogy itt az olimpiai esemény, ami a legfontosabb, és az a legnagyobb visszajelzés számunkra, hiszen azért lehetett látni például az elmúlt időszakban, amit mondtam, ez a hazai rendezésű, meg volt az Európa Kupa döntő, ott is én úgy látom, és az volt a tapasztalat, hogy egy nagyon jó pörgős, nagyon komoly mérkőzéseket lehetett látni női és a férfi vonalon, de itt az a kettősség van, hogy a ilyen multifunkcionális játékosok kontra különböző poszt játékosoknak a csatája.
Specialistáként.
Így van, és mind a kettő nagyon-nagyon jó és látványos. Még fokoztuk a gyorsaságot ebben az új szabályrendszerrel, viszont itt meg az a nehézség, hogy nagyon komoly terhelésnek vannak kitéve, amit már említettem, a sportolók, és ezért ez itt a sorozat terhelésnél remélem, hogy nem fognak sérülés vezetni. Azt láthattuk azért, hogy például Zágrába is, vagy Torinóba egymás után játszottak mérkőzéseket, és az ténylegesen nagyon-nagyon nagy nehézséget rótt a stábra is, hiszen a különböző időszakokban, a két meccs közti időszakban hogy lehet azt megtenni, hogy minél jobban regenerálódjon a maga a szervezet, ezért a Semmelweis Egyetemnek az orvos stábja dolgozik és segíti azt az időszakban a szakmai oldalt, hogy igenis a hölgyek és a fiúk is megfelelően regenerálódva utána másnap, még nem is feltétlenül 24 óra, hanem azon belül azonnal egy nagyon komoly szinten tudják tartani magukat.
De hát akkor még több szakember kell, ugye még igen, több orvos, még több masször, még van. Több kutató, mondhatjuk
így
ezt.
Van, és szerintem ez a 21. századnak a legnagyobb kihívása, és az előző beszélgetésben, amikor voltam itt nálatok, vendégeskedtünk, akkor pont erről is kicsit egyeztettünk, hogy igenis a nem elég már csak egy edző, meg egy masszőr, hanem ezt lehet, hogy még jobban ki kell tágítani, hiszen nagyon komoly hátteret kell biztosítani a két mérkőzés között a játékosoknak azért, hogyha mondjuk egy elődöntő után, hogy tudod mondjuk egy döntőt játszani, vagy egy-egy csoportmeccsbe, hogy tud a másnap is olyan jó teljesítményt nyújtani, hiszen minden pont számít, minden gól számít, de hát ezekkel a problémákkal nem csak mi küzdködünk, hanem az ellenfelünk is, és azért a mindennapokban ezért dolgozunk a szövetség és a támogatóinkkal együtt, hogy ezeket tudjuk biztosítani a csapatoknak.
Egyébként mennyire képlékeny a szabályrendszer? Lehetnek-e változások mondjuk az olimpia után?
Azért mondtam, hogy A legfontosabb az volt, hogy maga az olimpiai vízilabda kvóta a nők, női csapatoknak a növekedése miatt, ezért ez volt a legfontosabb, ezért kellett, hogy változzon, de annak örülünk, hogy nem csökkent, hanem maradtak kvótánk, és az olimpia az mindig egy ilyen választóvíz azért a tapasztalás és a nemzetközisége miatt.
Lehet, hogy utána néhány szabályváltozást elvetnek, vagy visszacsinálnak?
Hát szerintem ilyen kisebb, nagyobb, de azért nem kell azt gondolni, hiszen ez a vízilabda alapvetően maradt vízilabdaként, de lehet, hogy ott is lesznek még minimális finomítások, de maga az olimpia lesz a főpróbája.
Október elejétől elnök, az azóta eltelt időszak eredményeit hogyan összegezné, mit sikerült elérni, és mi az, amiben még nem sikerült akkorát előrelépni, amekkorát szerettek volna?
Szerintem a legnehezebb kihívás a olimpiai ciklus közepén átvenni valamit, hiszen dr. Kemény Démles lemondása után nekem volt az a megtisztelő feladat, hogy a tagság engem választott és kért fel a folytatásra, és így a egy év visszatekintésében...
De ez már 14 és fél hónap gyakorlatilag.
Igen, igen, de ettől függetlenül ott azért el kell mondani, hogy a 16 és 20 ciklus között volt 17-ben egy világbajnokság, ahol egy nagyon nehéz döntést kellett meghoznunk, hiszen a szövetségi kapitányoknak azt a feladatot adtuk, hogy a lehető legjobb olyan csapattal kell a világeseményen dolgozni, ami nem feltétlenül a 2020-as olimpia gondolatait tükrözi, és erre csak, és ennek a háttere az, hogy mindenféleképpen a fiatalitást és azokat a próba csapatösszeállításokat, azokat nem tehették meg, hanem csak a világ, a hazai rendezési világeseményre kellett koncentrálni, és utána, a VB után lehetett elkezdeni a Tokióra való fölkészülést, és ez azért ugye érződött így a VB utáni időszakban, de én szerintem most már látszik az, hogy mind a két szakágunkban, nő és férfiben is most már összeállt az a csapat, amire lehet építeni az olimpián is hosszabb távon, de ettől függetlenül, hogy 18. október 1-én, amikor átvettem a Magyar Vízilabda Szövetség irányítását, azt tűztük ki célul, hogy mindenféleképpen az utánpótlás bázisnak az átalakítását el kell végezni. Azt most el tudom mondani, és jelentem mindenkinek, hogy elvégeztük, hiszen a férfi vonalon kicsit előrébb vagyunk, és ott a Benedek Tibor vezényletével egy teljes utánpótlás megújuló szakmai és különböző technikai változtatásokat eszközöltünk.
Már az év elejével.
Így van, és most meg Biros Péter vezetésével a női utánpótlásban kezdtük el ugyanaz a séma szerint az egésznek az átalakítását. Természetesen ez nem holnap fog vissza vagy látszódni az eredményeken. Remélem, hogy minél előbb, de azért nagyon fontos azt látni, hogy az utánpótlás az a legféltettebb kincsünk, és azért kellett lépnünk, mert eddig is nagyon jól működött, de amit előbb itt beszélgetések alatt elhangzott, hogy igenis az utánpótlás tímekben is kell nagyon sok olyan erősítés a fiatalok mellé, ami a nemzetköziséget adja. És azt mindig elmondom, hogy ez a, úgy gondoljuk mi a vízilabda berkein belül, hogy ez a szakmai olyan minimum hozzáadott egészségügyi, sportszakmai, sorolhatnám tovább, tudományos háttér, amivel ki tudunk menni, és szívünkre tudjuk tenni a kezünket, hogy olyan nyugodtan, amivel el tudunk menni egy világeseményre, de ez még nem azt jelenti, hogy azt biztosan fogunk nyerni. Ebben a játékosoknak a munkája, és az ott lévő szakembereknek a munkája is kell, és viszont enélkül mi nem látjuk biztosítottnak az igazi nemzetköziségünket, és ezért kellett ezeket a 21. századi dolgokat mellé rendelni.
A szövetségi apparátusban voltak változások az elmúlt időszakban. A főtitkári poszton többször is. Hosszú távra tervez a pozíciót most betöltő Kollár Edinával?
Én úgy gondolom, hogy az Edinának egy nagyon nagy teher van még a vállán, attól függetlenül, hogy a Vízilabda Szövetség főtitkári posztját tölti be, hanem az Európa-bajnokságon is nagyon nagy Európa-bajnokság is nagyon nagy terhet ró rá, de az ő tudásával mindenféleképpen ez meg lesz tökéletesen valósítva, és hogyha az Európa-bajnokság után azért egy más nehézséggel kell majd megküzdeni, de ez az időszak, ez mindenki számára egy nagyon komoly és nagyon nagy odafigyelést itt igényel, hiszen itt nem csak a magyar vízilabdát, hanem az egész országot, a nemzetközi családot képviseljük, és ezért mindenkinek, a klubba dolgozóknak, a szövetségbe dolgozóknak először is ez nagy megtiszteltetés, hogy lesz egy ilyen Európa-bajnokságunk, de mellette meg egy nagyon nagy felelősség is, mert mindenkinek a legjobb tudása szerint kell dolgozni, és ezek alapján én mindenféleképpen számítok az Edinára hosszú távon.
Összességében egyébként azokat a pozíciókat, amelyeket most nem tudtak betölteni, vagy jelenleg nincsenek betöltve, az Európa-bajnokság után fogják betölteni, vagy milyen terveik vannak? Ugye úgy tűnik, mintha kevesebb munkatársra dolgoznának bizonyos részlegeken.
Igen, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy szeretnénk még duzzasztani a sima Magyar Vízilabda Szövetség létszámát. Egy ilyen strukturális átszervezés volt. Azt kell látni, de aki a cég szinten gondolkozik, mindenféleképpen látnia kell, hogy azért a Magyar Vízilabda Szövetség, hogyha nem egy szövetségre gondolunk, hanem egy nagy cégre, azért nagyon komoly portfólióval és feladattal rendelkezünk, ami abból adódik, hogy egyik oldalról mi társasági adóval foglalkozunk, és mi hatósági jogkörre is rendelkezünk, tehát az emberi erőforrások minisztériuma felé és velük együtt dolgozva adjuk ki ezeket a hatósági engedélyeket, és ennek nagyon komoly feladatai vannak, és nagyon komoly beszámolási kötelezettsége is, és ezért van az, hogy egyik oldalról ez a legnagyobb feladatunk, másik oldalról a heti körülbelül 200 mérkőzést, amit a kollégáimmal együtt koordinálunk, és nem csak a szövetség, hanem az egyesületek szakembereivel is együtt koordinálunk, és azon kívül meg van 4 régiónk, ahol régiónként évente olyan még plusz ilyen 800 és 1000 mérkőzés között van, ott a régióknak különböző igazgatóságai viszik, és azokban a nem országos szintű, hanem regionális bajnokságokban, ami számunkra is nagyon-nagyon fontos, azokban koordinálják a mérkőzéseket, és ezen kívül jönnek a felnőtt bajnokság mérkőzései és a nemzetközi események, amit, hogyha klub szinten, akkor a klubok koordinálnak le velünk együtt, hogyha meg olyan válogatottat érintő, akkor meg a Magyar Vízilabda Szövetség dolgozik, vagy a kormányzattal, vagy a nemzetközi, európai vagy világszövetséggel. Tehát nagyon nagy feladatot, és a mindennapokban nagyon komoly feladatrendszerrel dolgozunk, és ezen kívül meg ezzel nem is kell senkinek se foglalkozni, mert hogyha lejön egy gyerek, és szeretne vízilabdázni, ő neki, hogyha megmondják, hogy 5 órakor van a mérkőzés, akkor ő szeretne játszani, és szeretné magát jól érezni, megfelelő minőségben, uszodában, játékvezetőkkel, és hagyd ne soroljam tovább, asztalszemélyzettel, és digibírókkal, amit ő végeredményben nem is kell, hogy figyeljen, csak megfelelően legyen koordinálva a képzése és a fejlődése. Ez a mi feladatunk, a gyereknek meg sok gólt kell lőni, és jól kell érezni magát egy-egy mérkőzésre.
Az úszoda helyzet az örök téma, még akkor is, hogyha az elmúlt időszakban nagy fejlesztések is megvalósultak. Hogyan látja a vízilabda sport szempontjából, milyen országosan és a fővárosban az úszoda helyzet, figyelembe véve, hogy részben a TAO támogatások hatására az egyesületek száma arányaiban akár még a vízfelületnél is jobban nőtt?
Igen, most már közel 10 000 igazolt versenyzővel rendelkezünk. Ennek nagyon örülök, hiszen az elmúlt időszakban azért folyamatosan nőtt a létszám. Azt el tudom mondani, hogy a megyei-jogú városokban és nagyobb városokban, településeken nagyon sok olyan új uszoda beruházás valósult meg, ami az ilyen létszámhoz hozzárendelt vízfelületet biztosítja számunkra. Azért vannak még fejlesztendő területek, de nagyon jó helyzetben vagyunk, és ennek nagyon örülök, hiszen a különböző bázisainkat és az oszlopainkat így tudjuk erősíteni, hogy a különböző városokban egy nagyon jó bázissal rendelkeznek, és nagyon jó feltételek között edzhetnek a gyerekek. Erre nagyon-nagyon számítunk, de a kérdésedre visszatérve, azért ettől függetlenül, és annak örülök, hogy lényegében véve azért például, hogyha csak Budapestet nézem, de az országos szinten is azért a úszodáknak a kihasználtsága az nagyon-nagyon magas, és ennek örülök, hiszen nem csak a vízilabdázókkal, úszókkal, szinkronúszókkal, műugrókkal, tehát a sportág összes triatlonistájával, tehát rengeteg olyan gyermek jár az úszodákba, ami miatt le kell ülnünk és be kell osztanunk a pályákat, de természetesen mindig azért dolgozunk, hogy ezt fejlesszük, hiszen a sporton kívül azért rengeteg sportszerető ember van, aki még emellett szeretne a mindennapokba egyet úszni, és én remélem, hogy lesz majd egy olyan állapot, amikor a sportolók és a sportszerető közönség is a nap majdnem 24 órájában el tud jönni bármelyik időpontban, és meg tudja a saját penzumát le tudja úszni, és az edzését el tudja végezni.
Milyen jelenleg a Magyar Szövetség anyagi helyzete?
Anyagi helyzete a Magyar Vízilabda Szövetségnek stabil. Annak örülünk, hogy évek alatt a különböző társasági adós támogatóink jönnek és segítik a munkánkat. Vannak, akik állandóan az elmúlt években is partnereink, és amit itt már elmondtam, hogy a különböző világeseményeken és a különböző olyan utánpótlás képzésekben is felelősen segítik a munkánkat, és köszönöm nekik is, hogy az elmúlt években támogattak minket, az újaknak köszönöm, hogy felismerték bennünk azt a biztos pontot, amivel ők közösen tudnak együtt dolgozni, és azt el tudom mondani, hogy azok a támogatók, azok büszkék lehetnek ránk, hiszen ezzel a közös munkával a mindennapokban, a klubokkal és a szövetség dolgozóival együtt azért 10 000 gyereket a mindennapokban megmozgatunk, és én nagyon büszke vagyok, mert ezzel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egészségesek legyenek, meg a Magyar Vízilabda Szövetségnek a sikereihez.
Mennyire tudták megtalálni az összhangot a klubokkal? Gondolok itt akár arra, hogy azért bizonyos csapatokban még most is igen nagy a légiósok száma, a külföldi játékosok száma, és mindig van vita arról, hogy ez hogyan hat a válogatottra. Az esetek többségében azért felszokták vetni a szakértők, hogy nem biztos, hogy kedvezően. És a mindennapokban mennyire sikerült az egyesületekkel, az új vezetésnek megtalálnia az együttműködést?
Nem is tudnánk dolgozni, hogyha nem lenne jó kapcsolatunk, és azért hangsúlyozom mindig, hogy az egyesületeink nélkül mi nem is tudnánk létezni, hiszen az ott folyó munkából kerülnek ki a válogatott játékosok, és a válogatottba képzik őket tovább, és viszik a világeseményekre, de nagyon-nagyon fontos az, hogy a kluboknál ez a nagyon magas színvonal, szakmai színvonal, ez tovább folytatódjon, hiszen az ország, most már mondhatom, hogy teljes területén nagyon komoly képzés folyik, nagyon jó a kapcsolatunk, persze viták azok mindig vannak, mint a családon belül általában konstruktív viták azok folyamatosak, és azért ülök, mert ezeket a jövőt érintő kérdéseket, és azokat a szakmai dolgokat közösen meg tudjuk hozni, és ezt közösen tudjuk majd végrehajtani, és abban se volt semmilyen ellenkezés, hogy maga az utánpótlás képzést a nő és a férfi vonalon is teljesen átmódosítottuk, és mindenki ennek nagyon-nagyon örült, és a visszajelzések is nagyon jók. Én remélem, hogy ezután is így együtt nagyon komoly eredményeket fogunk elérni, és köszönöm a kluboknak meg a mindennapokban, hogy azt a sok gyereket vigyázzák és őrzik.
A külföldi játékosok számában lehet változás?
Egyelőre nincs porondon ennek a gondolata, de mindig van erről vita, de azt mindenki el tudja mondani, hogy azért, mert hogy külföldi játékosok vannak magyar csapatokban, ezért nem befolyásolja egy-egy magyar válogatottnak a játék lehetőségét vagy a fejlődését. Meg kell nézni az elmúlt időszakban is, hogy én szerintem, de ezt tényként is állíthatom, hogy a magyar vízilabda bajnokság a világ legerősebb bajnoksága, hiszen az elmúlt időszakban lévő eredmények is ezt bizonyítják.
A Ferencvárosnak hibátlan a mérlege nemzetközi fronton is, legalábbis, ha nem is minden meccset nyer meg, most a legutóbbi hétvégén sem győzött az OSC ellen, hanem 10-10-es döntetlen lett, de a trófeákat behúzta.
Így van, az elmúlt időszakban a bajnokok ligája mérkőzésein és a döntőjében is nagyon komoly sikereket érünk el. Ennek nagyon örülök, és ez mutatja azt, hogy a Magyar Vízilabda Bajnokságnak a rendszere az jól működik, és nekem ez az igazi visszajelzés.
2020-ban mivel lenne elégedett, hogyha mindent mérlegre teszünk a magyar vízilabda sportban?
Először is egy nagyon jó Európa-bajnokságon szeretnénk túl lenni, és sikeres Európa-bajnokságon, ahol a nő és a férfi csapat kvalifikálja magát az olimpiára, és az olimpiáról meg mind a két csapatunk éremmel térne vissza. Ez lenne a legszebb 2020-as év.
Ami pedig egy személyes oldalt érint, ugye a PSN ZRT-ben betöltött vezérigazgató posztjáról lemondott, a Pécsi Közgyűlés fideszes önkormányzati képviselőjeként is dolgozik, és ugye indult a polgármesteri posztért az ősszel. Milyen politikai ambíciói vannak a jövőre nézve?
10 évet töltöttem el közel a PSN ZRT élén, és ez egy sportvállalkozás, önkormányzati tulajdonos sportvállalkozás, ami a világon kivívta magának a sportba a legmagasabb szintű elismerés, hiszen olimpiai bajnokaink, olimpiai érmeseink, világbajnokaink vannak, és nagyon büszke vagyok, hogy ezt a kollégáimmal, ezt a sikeres, jóformán évtizedet föl tudtok építeni. Én a választások után, mivel hogy önkormányzati képviselő lettem Pécset, összeférhetetlenség miatt döntöttem így, és a döntésnek az az oka, hogy közel 22 000 ember tette le voksát a rám, és úgy gondolom, hogy ezt a bizalmat meg kell szolgálni, és azért szeretném segíteni a mindennapokban Pécs városának a sikerességét.
Az önkormányzati munkája Pécsre köti, a szövetség vezetése az Budapesten van. Hogyan oldja meg ezt a helyzetet? Mennyit kell ingáznia?
Eddig is így oldottam meg, és nem volt ebben probléma. Én úgy gondolom, ez a kettő erősítheti egymást, de nem fogom ezt összekeverni, hiszen a szövetség munkája az teljesen más, mint a politikai munka, de mindenféleképpen mind a kettőben szeretnék nagyon jól helytállni és segíteni mind a két területen az embereket.
Az őszi változással egyébként több vagy kevesebb ideje jut a vízilabda szövetségre?
Én úgy gondolom, hogy eddig is a feladatomat elláttam. Most azért több a feladat, mert az Európa-bajnokságnak a szervezése, de hát ez a hét minden napjában valami feladatot ad, hiszen nincsen olyan nap, hogy ne lenne mérkőzés, vagy ne lenne olyan hivatalos esemény, de ez az Európa-bajnokságnak a nagyon-nagyon erőltetett mindennapjait jelenti. Én úgy gondolom, hogy január 26-a után, amikor egy sikeres Európa-bajnokság után vagyunk, akkor mindenféleképpen egy nyugodtabb időszak lehet, és akkor nem lesznek eltolódások egyik meg a másik oldalra sem.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Önök az elmúlt bő 50 percben Vári Attilát, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét, kétszeres olimpiai bajnokot hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, az Inforádió Aréna című műsorát. Megnézhetik az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube és Facebook csatornáján. Vári Attila egyébként december 16-án hétfőn kora délelőtt érkezett az Inforádió szerkesztőségébe, tehát a rádióban ezt a beszélgetést felvételről hallhatták. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.